Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, egy finom kávén vagyunk túl Sáli Levente festőművésszel. Nagyon sok szeretettel köszöntelek a hallgatók nevében. Ahogy tájékozódtam felüled, már rutinos rádiós vagy, olyan értelemben, hogy több alkalommal is volt lehetőséged a Halas Rádiónak megnyilvánulni az életedről, meg az alkotásaidról. Most egy különös projekteddel kapcsolatban kerestelek meg, és ez pedig a Kiskohalasváros közterületén lévő, hát önmagukban finoman fogalva nem túlságosan szép és lélekemelő trafóházak, meg egyéb köztéri dolgok dekorálása, díszítése kapcsán. Többször láttalak már a városban dolgozni. Mindig ott volt a nyelvem hegyén a szó, hogy megszólítalak, de mindig rohannom kellett. Benned meg egy nagyon békés, nyugodt, türelmes embert láttam én ott. Hát lehet, hogy nem olyan vagy, de amikor dolgozol, akkor ez tűnik. Pár éve Spanyolországban, Malagában jártam egy diákcsoporttal, és elmentünk a városnak egy olyan részébe, amit graffitik díszítenek. És megragadó volt, élményszerű volt, ugyanakkor egy nagyon zaklatott, fájdalmas világot tükröztek ezek az alkotások. Amikor a te munkáidat látom, akkor valami más tükröződik ezekből. Kezdjük talán ezzel ezt a beszélgetést. Olyan ember vagy, mint ami ezeken az alkotásokon látszik.
Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Hát nagyon megtisztelőek a szavaid. A trafóházas projekt az nekem egy ilyen, nem is munka ez, hanem egyfajta felüdülés, egyfajta ünnep, amikor játszhatok az ecsettel ezeken a trafóházakon, és összeverbuálódott a városházán nagyon gyorsan, egy ilyen véletlenszerűen egy ilyen kis kreatív csapat, és ezzel a kreatív csapattal szoktunk mi ötletelgetni. És a sok-sok-sok ötlet közül a trafóházak születtek meg legelőször, és nagyon boldog vagyok, hogy rám van bízva teljesen a tervezési folyamat, teljesen szabad kezet kaptam. Tehát magyarul a város az teljesen nyitott az ötleteimre. És ez akkora szabadságot ad, hogy őszintén szóval nem tudnék csúnya munkát végezni ilyen feltételek mellett. Úgyhogy nekem ez egy ünnepi, teljes lelki feltöltődést kapok azáltal, hogy én ezeket a trafóházakat festhetem, és külön ajándék nekem az, a járókelők, amikor sétálnak, odajönnek, akár csoportostól is, nagyon kedves történetekkel halmoznak el, hiszen most az első trafóházamnál a konflis kocsikat festettem meg, és a régi konflis állomás helyén, és az idősek elhalmoztak engem csodálatos történetekkel, csodálatos anekdotákkal, és ezek a történetek, ezek akaratlanul is beleintegrálódtak a munkámba. Tehát nem úgy festek, hogy szögmérővel, vonalzóval, hanem lélekből festek. És hogy a városlakóknak a lelke is bele tud költözni ezekbe a trafóházakba, ezért lesz egy különös bája ezeknek a képeknek. És ezt a bájosságot, ezt a szeretetteljes, legszívesebben magamhoz ölelném bájosságot, ezt az összes trafóházon tovább szeretném majd vinni.
Bennem is ott volt az a gondolat, hogy te műveid más festőművészekkel ellentétben azonnal lelepleződnek. Már a kezdet-kezdetén, tehát nem kell egy galériába ellátogatni, egy kínos, megnyitó ünnepséggel részt venni, ahol aztán majd fény derül arra, hogy mit készítettél. Említetted, hogy csupa pozitív reakció ér. Hogyan reagálod ezeket le, vagy hogyan inspirál ez téged belülről?
Valahogy úgy érzem magam, mint egy szerkezet, amit rákapcsolnak a töltőállomására, és egyszerűen olyan energiákkal tölt fel engem, hogy amikor például hazamegyek, akkor egy ilyen belső derű, állandó mosolygás van az arcomon például, és ez nagyon hosszú ideig tart, hála jó Istennek. tehát szavakban nem is tudom önteni, és amikor otthon például a műtermen magányában festem a vászonra a festményeimet, akkor is ez a derűség, ez a boldogság, hát a szeretet az egy hatalmas energia, a legfontosabb tápláléka a léleknek. És most ebből a táplálékból nekem annyi jutott, hogy jó ideig ki fog nekem tartani.
Akkor van rá esély, hogy megszínesedik majd valószínűleg a trafóházakon, meg oszlopokon kívül még valami más is. Kedves hallgatók, zene következik néhány percig, és utána Leventével folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, örülünk, hogy bennünket hallgatnak. Sáli Leventével beszélgetünk. Most éppen a trafóházakról. Ez egy szokatlan vászon. Emlékszem, hogy egy másik külföldi utazásomon az egyik németországi múzeumban láttam egy fiatalembert, aki éppen másolt egy festményt. Nem tudtam megkülönböztetni csak abból, hogy melyik az eredeti, hogy az eredeti az jól el volt zárva a látogatóktól. Hát itt valami más a vászon. Ez egy szokatlan anyag, technikailag, érzelmileg, hát belőlem nem vált ki semmit egy szürkére mázolt lemezbódé. Meglátod ezt az oszlopot, a korlátot, a trafóházat, mi dönti el, hogy mi kerül rá, Levente?
Általában intuíció, tehát egy ilyen nagyon szabadon szoktam gondolkodni, sőt, nem is nagyon gondolkodom, hanem maga a helyszín az nekem sugalmazza azt, hogy mi kerüljön oda. Tehát nekem olyan hűde nagy dolgom nincs ezzel, mert már vesszőparipám az, hogy a festészetemben észből való festést azt már nagyon régen kizártam. Mert nem tartom jó ötletnek, én egy ilyen kis tökéletlen egóval megáldott emberke vagyok, és én nem szeretek egóból festeni. Ha egóból festek, akkor gyakorlatilag önmagamat kezdem el fényezni. És ez nem jó, ez mérgez, ez nem őszinte, ez egyáltalán nem jó. És akkor például, amikor a Kossuth utcára kimentem tegnap, hogy felmérjem a terepet, akkor már adta magát a környezetnek a színe, adta magát a környezetnek a lelkisége, hogy biztos, hogy csipke motívumokat fogok festeni, játékosan, véletlenül sem akarok a tökéletességre, a mértani pontosságra törekedni, hanem benne legyen az ember. Ja, és még ráadásul a trafóházak ilyen nagyon rücskös nemes vakolattal vannak befestve. Technikailag is azért elég szépen megnehezíti a dolgomat. Nagyon, hát nekem vicces, amikor rásüt a nap, és frissen festem a falat, akkor a nedvességtől csillog-villog minden. És nem tudom, hogy hova került festék, hova nem került festék. Amikor megszárad, akkor jön a meglepi, hogy hoppá, itt van festék, hopp, ott kimaradt a festék, és akkor egy ilyen tényleg a hely szelleme sugallja azt, hogy nem bosszankodok például az ilyen dolgokon, hanem egy ilyen örömteli ilyen bájosság, hogy még a felület sem tökéletes. Nem csak én nem vagyok tökéletlen, még a felület sem tökéletes. És ez annyira közel hoz engem az anyaghoz. Tényleg nekem szakmáznom, meg festészeti, nagyon szigorú szabályokat nekem egyáltalán nem kell követnem. Hagyni kell, hogy a felület vezessen, hagyni kell, hogy a környezet vezessen, hagyni kell, hogy a tavaszi szellő vezesse az ecsetemet, úgyhogy mondom, ünnep az egész.
Jól értem a szavaidat, akkor a pillanat az nagyon inspirál téged, tehát az a környezet, az az összefüggés, amiben találod magad egy-egy színhelyen, ugyanakkor a jövőnek is készülnek ezek a képek. Technikáról beszéltél már, mit használsz festékként, alapanyagként, hogy azért ez ne 3 év, meg ne is 5 év legyen, hanem azért hosszabb idő.
A festékekre én nagyon-nagyon odafigyelek. Prémium minőségű kültéri homlokzatfestékeket használok, amik gyakorlatilag örök élet meg egy nap. Száradás után, mint a beton, úgy megkeményedik, úgyhogy remélhetőleg nagyon hosszú ideig fognak majd tartani. Az ipar használja gyakorlatilag ezeket a festékeket, és nagyon hálásak, tehát nagyon jól bírják a színezést, nagyon-nagyon jól bírják azt, amire én úgy számítok, azt a festékkel én meg is tudom oldani, mert kimagaslóan jó minőségűek.
Kedves hallgatók, ismét elérkezett a zenehallgatás ideje, ezt is fogadják jó szívvel, mi pedig jövünk vissza pár perc múlva.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, Sáli Leventével beszélgetünk. Tudom, hogy az én megfogalmazásomban homokkal is festesz, homok animátor vagy homok animációval is foglalkozom. Én úgy gondolom, legalábbis van erre vonatkozó sejtésem, hogy itt azért megszólal a zene ilyen esetekben. És én megpróbálom valahogy ezt a kettőt ötvözni a kérdésemben, hogy amikor a festményeidet készíted, és ha azok hangokká változnának, vagy zenévé változna, akkor mitől tenné be ott a környezetet zenét tekintve?
Hogyha ránézek mondjuk egy festményemre, akkor nekem a zongora hangja. Valahogy ez cseng a fülembe. Egyébként a műtermemben mindig zenét szoktam hallgatni, mindig zenére szoktam festeni, ilyen meditatívabb zenéket. Szöveges zenét például nem hallgatok. Valahogy többféle stílusban festek, tehát már 20 éve elhatároztam azt, hogy például egyféle stílus mellett nem fogom letenni a voksomat, mert képzeljék el a kedves hallgatók, hogy van én nekem egy ilyen nyavajám, hogy bipoláris zavar. Az azt jelenti, hogy lelkileg egyik nap a mennyországban vagyok, tehát olyan boldogság hormonok öntenek el, hogy egyszerűen minden csillog, villog és csodálatos. Na aztán jön a fekete leves, egyik pillanatra a másikra a pokol legmélyebb bugyrába találom magam, és olyan egyedül vagyok, és úgy elkezdek félni a haláltól, meg az elmúlástól, hogy az valami elképesztő van, amikor az ágyamból nem tudok felkelni. És pont ez miatt, hogy hiteles legyen az, amit én csinálok, ez miatt én nem tudtam letenni a voksomat egyetlen egy festészeti stílus mellett, mert én sem vagyok, egyik nap ilyen vagyok, a másik nap olyan. Én nem tudok olyan lenni, mint például 10 évvel ezelőtt. És akkor nehézségi faktort adok például a galériáknak, akik ugye elvárják az embertől, hogy 200 darab pipacsot fessenek egy stílusba. Na most én ebből a pixisből kiestem automatikusan, mert még a gyűjtőim sem tudják, hogy a következő képen milyen lesz, viszont így tudok hiteles lenni, így tudom 100%-ig megélni a festészetet, nincs benne hazugság. És pont ezért is jó, hogy kivontam az agyamat a képből, és inkább a lélek, mert a lélek az olyan kristálytiszta, mint a legfrissebb forrásvíz, és én lélekből festek.
Mire jó, hogy ezt a zongora kérdést említetted, mert amikor ezt a konflisokat ábrázoló alkotásodat láttam, akkor nekem is egy régi Burlex film jutott eszembe, ahol hallgatók még nem hangszórókból hallgatták a zenét, hanem ott ült a zongorista és figyelte azt, hogy mi történik a vásznon. Te esetedben is sok minden történik a vásznon. Példaképek nélkül nehéz sokra vinni, bármiben is legyen az ember tehetséges vagy kimagasló. Egyetlen kérdést engedj még meg, Levente, hogy ha képes lennél arra, hogy bármelyik művész példaképed bőrébe bújhatnál egy napra, akkor ki lennél és mit alkotnál itt a köztéren Halason?
Hú, de sok van belőle. Egy valaki van, akitől én megtanultam a színeknek a használatát, ő pedig Csontváry Koszka Tivadar. Ő az, aki nálam az etalon, aki egyszerűen értem és érzem a képeit. Tehát nagyon-nagyon, hogy mondjam, ha most élne, én nagyon jó barátja volnék, szerintem tök jókat el tudnánk dumálni, vagy akár szó nélkül hosszú-hosszú órákat, vagy akár napokat el tudnánk tölteni együtt a műterembe.
Annyit mondj még el a hallgatóknak is, meg hát leginkább nekem, mert mondjuk a hallgatók azt kénytelnek hallgatni, ami engem érdekel, hogy egy példaképnek a stílusa, gondolkodásmódja, az valahol benned belül formáló erőként jelenik meg, vagy esetleg az ecsetvonásokban is?
Fiatal koromban az ecsetvonásokban is, hiszen én önmagamtól tanultam, már 8 éves koromban elhatároztam, hogy festőművész leszek, és fiatalabb koromban volt az, hogy négyzetcentiméterről négyzetcentiméterre tanulmányoztam a különböző nagymestereknek a munkáit, és akkor még fellelhetőek voltak a gesztusok, a színhasználat, az ecsethasználat. Most már az idő múlásával már ősz is a hajam, már egy kis bölcsesség is azért belém költözött, így most már a saját ecsetvonásaimat tudom használni, tisztelegve a nagy elődök előtt.
Hát előbb-utóbb mindannyian fölnövünk, és aztán remélhetőleg lesz, aki minket választ példaképként. Zene következik, kedves hallgatók, és utána még egy picivel másabb témáról fogunk a hátralévő időben beszélgetni.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, olyan jót beszélgettünk Leventével, hogy átkozzuk az órát, meg az idő múlását. Önök remélem, hogy hasonlóan vannak ezzel. A mostani munkáddal párhuzamosan zajlik egy másik tevékenységed is, a halasi csipkéket, meg a halasi csipkék motívumait fested. Ez egy műtermi munka, ahol, mint mondtad, szól a zene, és hát valamiképpen, ahogy itt a bevezető mikrofonon kívüli beszélgetésünkben elmondtad, hogy kiemeled az üvegbúra mögül ezeket a csipkéket. Hát erről mesélj még nekünk egy kicsit.
Nagyon izgalmas a halasi csipke motívuma, már eleve az, hogy kiskú halasi, és eleve az, hogy hungarikum, tehát óriási értékünk van. Arra gondoltam, hogy nagy méretű vásznakra, ilyen egy méter körüli vásznakra, én megpróbálom kiemelni az üvegvitrínből halasi csipkét a festészet legmodernebb eszközeivel úgy, hogy legszélesebb körben ismerté tudjon válni. Most már a sorozatomnak a vége felé járok, és nagy valószínűséggel majd augusztusban lesz egy nagyszabású kiállítás, hát hol máshol, mint a csipkeházba. És nem is ez a lényeg, hanem az a egy nagyon érdekes dolgot szeretnék megosztani a kedves hallgatókkal. Egy festőművésznek a legnehezebb dolga, hogyha sorozatot csinál, hogy azt a sorozatot egybe tudja tartani. Na most ez nagyon nehéz dolog, mert hogyha a nagy közönség elé tár mondjuk egy munkáját, akkor nagy valószínűséggel azt meg is fogják venni. Ha meg megveszik, ki tudja, hogy hová fog kerülni. Nagyon nehéz utána összemazsolázni újra a kiállításra. És itt meg kell említenem egy nagyon jó nevű kiskunhalasi vállalkozót, Varga Alajost, akinek azt köszönhetem, egy nem győzök hálát adni neki, hogy ezt az egész sorozatot ő megvásárolta, és ennek az a legnagyobb ajándéka ennek a dolognak, hogy egyben tud maradni ez a kollekció. Tehát a kiskunhalasi nézők egyben tudják látni az összes festményt, és ez egy festőművésznek az életébe egy hatalmas kegyelmi állapot, tehát nagyon nagy ajándék. És ezzel például nekem nem kell időt töltenem, hogy utána összeszedegessem a képeimet innen, onnan, amonnan, hanem ez biztonságban egy helyen van.
Egy kérdés motoszkál még bennem, Levente. Én írni szoktam, és mielőtt elküldöm a megfelelő helyre, nem tudom hányszor olvasom át, és mindig egy szó, egy mondat, egy gondolatsor biztos, hogy megváltozik benne. Aztán ha valahol megjelenik, elolvasom, és azt látom, hogy még ott kellett volna, még amott kellett volna, és úgy jobb lett volna. Ha ránézel egy több évvel ezelőtti alkotásodra, akkor van-e olyan érzésed közben, hogy fejlődtél, változott a világ, az a közönség, aki értékeli, érti a műveidet, megint csak változott, hogy át kellene festeni, vagy jó úgy minden, ahogy van?
Szerencsére hosszú-hosszú évek óta ilyen érzés már nem volt bennem, hanem én már hosszú ideje egy ilyen spirituálisan megpróbálok fejlődni. És a fejlődésemnek azon szakaszában vagyok már hosszú ideje, hogy a mostomat élem meg. És teljes természetességgel érzem azt, mindenféle hiányérzet nélkül, hogy akkor abban a pillanatban, akár 10 évvel ezelőtt, akkor abban a pillanatban én jobb képet nem tudtam volna csinálni. És nincs bennem semmilyen kétség, hanem egy ilyen belső boldogság önt el, és például, hát készítettem már rossz képeket is, nem egyet, nem kettőt, tucat szám. De az a jó, hogy amikor ez a belső boldogságot érzem, akkor tudom, hogy ez a kép jó. És az úgy jó, ahogy van. Egy vonás sem szabad hozzátenni.
Vagyis hát emléket állít neked is, annak a pillanatnak is, készültségi szintednek. Egyébként hát újabb ötletet adtál, hogy esetleg a legközelebb leülünk még egy riportereig, akkor majd fölteszem azt a kérdést, hogy mitől rossz egy kép, egy festővészképe, mitől lehet mondjuk rossz. Tudom, mondtad a válasz egy részét, hogy nem érzed a belső boldogságot, máskor meg igen. Most viszont végére értünk a beszélgetésnek. Nagyon szépen köszönöm, amit megosztottál velem vagy velünk, és köszönjük azokat a képeket, amelyek szebbé teszik, élhetőbbé teszik a környezetünket, és tudom, hogy az én bátorításomra nem vagy annyira rászorulva, de bátorítalak mégis arra, hogy ha meglátsz valamit, amit át kell formálni, hogy egy kicsit boldogabb, szebb világunk legyen, akkor tedd meg. Köszönöm még egyszer a beszélgetést, hallgatóktól elbúcsúzunk, szép napot, jó rádióhallgatást mindenkinek, viszont hallásra.
Köszönöm szépen a lehetőséget, viszont hallásra.